kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyámtól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztusról. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 89. Zsoltárunk első versét énekeljük el. 89. Zsoltárunk első versét. Muszáj visszaállítani az eredeti állapotot. Tehát apostolok cselekedetei 28. rész első 10 verse. Miután megmenekültünk, akkor tudtuk meg, hogy Máltának hívják ezt a szigetet. A barbárok nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk, mert tüzet raktak, és a ránk zúduló eső és a hideg miatt mindnyájunkat befogadtak. Amikor Pál összegyűjtött egy csomó rőzsét, és a tűzre tette, egy vipera jött elő a melegből, és a kezébe maradt. Amikor a barbárok meglátták a kezéről lecsüngő mérges kígyót, így szóltak egymáshoz. Bizonyára gyilkos ez az ember, aki a tengerből kimenekült ugyan, de az isteni bosszúállás nem hagyja élni. Ő azonban lerázta a kígyót a tűzbe, és semmi baja nem esett. Azok pedig azt várták, hogy feldobad, vagy hirtelen holtan esik össze. Mikor azonban a hosszas várakozás után azt látták, hogy nem történik semmi baja, megváltozott a véleményük, és azt mondták róla, hogy Isten. Azon a környéken volt a sziget elöljárójának, Publiusnak a birtoka, aki befogadott minket, és 3 napon át nagyon barátságosan megvendégelt. Történt pedig, hogy Publius apja lázrohamoktól és vérhastól gyötörve ágynak esett. Pál bement hozzá, miután imádkozott, rátette a kezét és meggyógyította. Miután ez megtörtént, a többi beteg szigetlakó is odament hozzá, és ő meggyógyította őket. Ezért nagy megbecsülésben részesítettek minket, és amikor elhajóztunk, elláttak bennünket minden szükséges dolgokkal. Isten áldja meg az ő igényének a hallgatását és szívünk befogadását. Gyerte, imádkozzunk! Áldunk és magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus! Köszönjük azt a végtelen szeretetet és kegyelmet, amivel szüntelenül megvéded, megtartod az életünket. Köszönjük azt, hogy bízhatunk benned. Kérünk, hogy segíts bennünket hívő szívvel élni, add, hogy a te utadon tudjunk járni, és a te akaratodat teljesítsük mindig. Könyörgünk hozzád, Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, a lepra misszióért. Kérünk, hogy a lepra misszió munkájára is te add az áldásodat. És így könyörgünk hozzád, egész népünkért, nemzetünkért. Kérjük, hogy áld meg annak vezetőit, és segíts bennünket, hogy legyen itt Magyarországon is egy ébredés, emberek hozzátérjenek, megértsék az akaratodat, és el tudják fogadni a te beszédedet. Könyörgünk hozzád, Urunk Istenünk, a hitoktatásért, könyörgünk hozzád a gyermekeinkért, kérjük, hogy áld meg őket, és add, hogy akaratod, a te tetszésed szerint növekedjenek fel, megismerjenek, és szívből kövessenek téged. Így kérjük, hogy áld meg a hitoktató munkáját, és segítsd a szolgálatában. Könyörgünk hozzád, Szentlélek Úristen, jöjj közénk, áld meg a mi Isten tiszteletünket, és az, hogy veled találkozzunk. Kérünk, hogy mozdíts ki bennünket minden élethelyzetünkből, és az, hogy attól elszakadva lélek szerint tudjunk imádni és szolgálni téged. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Gyerekeket arra kérem, hogy mostani szeretetnek, annyit tegyétek le a kabátotokat, álljatok ide ki, jó, legyetek szeretek, jó, ügyesek, akkor azt mondom fel, társadalmat. Ide álljatok ki, legyetek szívesek. Ilyen. Kiabálva beszéljetek! Mondjas!
Telt múlt az idő, de vajon az Úr így teljesít, amit megígért, az Úr így bátorította Ábrahámot. Nézd csak fel az égre, számold meg a csillagokat, ha tudod, ennyi utódod lesz. Ábrahám hitt Istennek, és Isten ezt számította benne ki igazságot.
Köszönjük szépen! Külön már az úton.
Külön az úton, kocsigázva, a közében nyitva a Bibliája, ám de nem érheti, nincs, aki az neki magyarázza.
Egy reggel Lót és Ábrahám pásztorai veszekedtek. Végül Ábrahám megszólalt. Induljunk.
Külön.
Induljunk külön, mert sok ez a nyáj együtt. Megörült Lót és nyomban a szebb legelőt választotta. Kezet fogtak és boldogan
elváltak.
Köszönjük
szépen.
Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni,
vigyázzatok, álljatok meg a hitben,
legyetek
férfiak, legyetek erősek.
Minden
dolgotok szeretetben menjen végbe,
mert én veled vagyok,
megőrizlek. Akárhova még.
Köszönjük szépen.
Jó együtt lenni, mert szeretjük egymást,
Néha előfordul, hogy mérgesek, hogy haragszunk egymásra, és veszekedünk, azután kibékülünk. Vigyázni kell a kapcsolatainkra, Isten is azt akarja, békében és szeretetben éljünk.
Vezess Jézusunk, s véled indulunk, küzdelemben hidd az élet, hadd kövessünk benne téged, fogjad a kezünk, s néknek érkezünk.
A templomot Isten házának is nevezik, neki építették. Menjetek el a templomba, és figyeljetek ott Isten szavára. Belépéskor így imádkozunk. Szent házadban megjelentem, én Istenem, áldj meg engem. Ámen.
Köszönjük szépen. Kedves testvérek, hogy mondjam el, hogy a második osztályos hittancsoport van itt, pontosabban a csoportnak a fele. Már reggel volt, aki 3-4-7-kor SMS-ezett, hogy a gyerek megbetegedett, volt, aki nyolckor telefonált. Akik megbetegedtek, azok majd a következő hónapban a harmadikosokkal együtt mondják el a szerepüket, amit megtanultak. Láthatjuk a történetből, hogy a második évfolyam első felében Ábrahám családjának a történetét tanultuk meg az eddigiekben. Most idén már nem én tanítom a hittant, hanem Judit néni tanítja nekik. Ő most nem tudott itt lenni, köszönjük a munkáját. Isten áldjon meg benneteket. Vegyétek fel a kabátotokat. Örülök, hogy eljöttetek, nagyon megdicsérlek benneteket. Folytassuk Isten tiszteletünket a 300. dicséret első versét elénekelve, 300. dicséretünk első versét, és utána menjenek majd ki a gyerekek a gyerek Isten tiszteletre. Ha valaki karonülő gyerekkel van, akkor nyugodtan kimehet a gyülekezeti terembe is, ott tévén keresztül láthatja az Isten tiszteletet. Hozzá. Jöjj, megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány feleségét. Elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nekem a szent várost, Jeruzsálemet, amely az Istentől a mennyből szállt alá. Benne volt az Isten dicsősége. Ragyogása hasonló volt a legdrágább kőhöz, a kristályfényű jáspishoz. Fala nagy és magas volt, 12 kapuja, előtte 12 angyal, és a kapuknak nevek írva, Izrael fiainak 12 törzsének a nevei. Keletről 3 kapu, északról 3 kapu, délről is 3 kapu, és nyugatról is 3 kapu. A város falának 12 alapköve volt, és azokon a bárány 12 apostolának 12 neve. Aki velem beszélt, annál volt egy aranybérővesző, hogy megméri a várost, annak kapuit és falát. A város négyszögbe fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége, és megmérte a várost mérővesszővel 12 000 futam, hossza, szélessége és magassága egyenlő. Megmérte a falat is, 144 könyök ember mértékével, ami az angyalé is. Falának építőanyaga jáspis, és a város színarany, tiszta üveghez hasonló. A város falának alapköveit mindenféle drágakő ékesítette. Az első alapkő jáspis, a második zafír, a harmadik kalcedon, a negyedik smaragd, az ötödik szárdonix, a hatodik kárneol, a hetedik krizolit, a nyolcadik beril, a kilencedik topáz, a tizedik krizopláz, a tizennegyedik jácint, a tizenkettedik apetiszt. A 12 kapu 12 gyöngy volt. A kapuk mindegyike egy-egy gyöngyből, és a város utcája színarany, mint az átlátszó üveg. Nem láttam templomot a városban, mert az Úr a mindenható Isten, és a bárány annak a temploma. Napra sincs szüksége a városnak sem foltra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világította meg, és lámpása a bárány. A népek az ő világosságával fognak járni, és a föld királyai oda viszik be dicsőségüket. Kapuit nem zárják le nappal, éjszaka pedig nem lesz. A népek oda viszik dicsőségüket és tiszteletüket. Tisztátalanok pedig nem jutnak be oda, sem olyanok, akik utálatosságot vagy hazugságot cselekszenek, hanem csak azok, akik be vannak írva a bárány életkönyvébe. Ámen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, egészen érdekes módon kapcsolódik össze az ima hétnek a témája és a bibliaolvasó kalauzunk mai igéje. Mind a kettőben arról van szó, hogy be kell fogadnunk másokat. Az ima héten Pál apostolnak a Rómába vezető útjáról szól hozzánk Isten igéje. Végigvettük, hogy hogyan jutott el Pál a császár udvarba. Megígérte az Úr, hogy oda kell állnia a császár szín elé. Nyilván nem úgy képzelte ezt el Pál a korábbi időben, hogy majd bilincsben áll meg a császári ítélő szék előtt. De akárhogy is lehetősége volt bizonyságot tenni az Úrhoz. És megvalósult a nagy álom. Eljutott az evangélium a Római Birodalom fővárosába. Egyenesen a császár trónusáig. De a hajó út veszedelmes volt. a meggondolatlan hajósok nekivágtak télen ennek az útnak. Viharba kerültek, és hajótörést szenvedtek Máltánál. Azt olvassuk az igében, hogy ezek a máltaiak, így mondja szó szerint az ige, hogy a barbárok nem kicsi emberséget tanúsítottak. Befogadtak mindnyájunkat. 276-an voltak a hajón. Azt tanulhatjuk meg először is ebből a történetből, hogy a Bibliában a barbároknak azokat az embereket nevezték, akik nem beszéltek sem latinul, sem görögül. A római birodalom polgárai voltak, de valamilyen más nyelvet beszéltek. És a más nyelvűt így nevezték a Biblia nyelvén, hogy barbárok. Ez nem jelentett sem lekezelést, sem értékítéletet, egyszerűen csak annyit, hogy nem értették a nyelvüket. Attól, hogy valakinek nem értem a nyelvét, más a hite, nem szabad lenéznem, vagy lekezelnem. Az emberségét pedig tisztelnem kell. Tanuljuk meg, hogy a keresztény ember nem lehet tele előítéletekkel. Sem vallási, sem bőszi, semmilyen kérdésben. Észre kell vennünk, hogy a tőlünk különböző ember lehet nagyon is emberséges, nagyon jólelkű, nagyon megértő. Ahol ledőlnek az előítélet falai, ott kezdődhet el a misszió. Azzal szeretem a másik, az idegen embert, hogy elvezetem őt Jézus Krisztushoz, aki a számomra a legdrágább, hogy ő is megismerje és megszeresse. Hogyan szerethetné meg azt, akit nem ismer? Az a nagyszerű például a lepra misszió munkájában, hogy a harmadik világ polgáraival megismertetik Jézus Krisztust. És sokszor a lepra betegek egy-egy országban vagy városban az elsők, akik hallanak Jézus Krisztusról, és meggyógyulva ők lesznek a kereszténységnek a hirdetői. Nem szabad, hogy előítéletek válasszanak el bennünket a még nem keresztényektől, sőt, épp ellenkezőleg hirdetni kell nekik Jézus Krisztust, misszionálni kell őket, közel kell vezetni ahhoz a Jézushoz, akit mi szeretünk. Hadd mondjak el egy történetet. Röviden mondom, nem térek ki hosszan a részletekre. Egy nagy ajándékot kaptunk a 1980-as években a svájci református barátunktól. Egy hónapot ott lehettünk náluk, úgy láttak el bennünket, hogy egy külön szállást biztosítottak a számunkra egy kis városban, valaki épp akkor nem adta ki a lakását, üres volt, és a rendelkezésünkre bocsátottak, ott lehettünk, és mindig kezdést is adtak a számunkra, hogy ott jól el legyünk látva, ide-oda vittek bennünket. Nagyon-nagyon nagy lelkűek voltak. A 80-as években már kezdett probléma lenni Svájcban, hogy nagyon sok idegen jelent meg a kisvárosokban is. És tulajdonképpen már akkor úgy kezdtek félni az emberek az idegenektől. És egy alkalommal összetalálkoztunk a svájci lelkész barátunkkal, a kisvárosban, ő temetéstől jött éppen, mi pedig sétálni mentünk délelőtt, szombat délelőtt volt, világosan emlékszem, és kedvesen azt mondta, hogy gyertek be a templomba, ígyünk meg egy üdítőt. Nagy meglepetésemre a templom gyülekezeti termében minden szék tele volt harmadik világból való menekültekkel. Megkérdeztem tőle, hogy itt vannak a menekültek, te hogy nem prédikálsz nekik. Azt felelte, hogy nem lehet. Hogy nem lehet. Nem engedik. Kik nem engedik. A Vörös Kereszt kibérelte a templomunkat, felvilágosítják most a menekülteket, hogy Svájcban milyen segély jár nekik, de nem engedik, hogy ott Jézus Krisztusról beszéljünk, mert azt mondták, hogy ezek az emberek majd nem sokára vissza fognak menni a saját országukba, ne piszkáljuk őket. Nem értettem, hogy értettem volna, még teljesen más volt a mi gondolatunk. És azt mondta, hogy higgyem el, ez nem lehet. Az volt a kedvenc szava, hogy dekadencia. Saját kultúrájukat minősítette ezzel. Szóval, hogy dekadencia, hidd el János, nem lehet semmit se tenni. Nem az volt a baj, hogy befogadták őket, hanem az volt a baj, hogy nem tettek előttük bizonyságot Jézus Krisztusról. Mert nem csak azt mondta Jézus, hogy éheztem és ennem adtatok, szomjúhoztam és jövevény voltam, mezítelen voltam és felruháztatok, hanem azt is mondta, hogy elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek a nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Összefügg egymással ez a kettő. Éheztem és ennem adtatok, szomjúhoztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok. És a másik, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelnéd őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek a nevében. Ezt a kettőt egyszerre kell megtennünk. Ha nem, akkor vissza fog ütni, amit elmulasztott. Mivel nem misszionálták azokat, akik oda kerültek a 70-es, 80-es évek, talán még korábban is, később aztán, amikor nagy tömegben lettek, az ott lévők nem engedték a honfitársaiknak, hogy Jézus Krisztushoz megtérjenek. Sőt, az fordul elő, hogy ha valaki mégis hall a misszióról, megtér, akkor megölik. Nem engedik, hogy azonosuljon a keresztényekkel. Nem elég azt hangsúlyozni, hogy befogadóban kell lennünk. Nagyon szükséges hirdetnünk az evangéliumot azok számára, akiket befogadtunk. Így mondja az apostolok cselekedetéről írott könyv, hogy nem kis emberséget mutattak a barbárok. Befogadták Pált, és befogadták a hajó utasait is, legénységét is, 276 főt. És amikor elhajóztak, akkor minden szükséges felszereléssel ellátták őket. Egy másik szép képet is olvasunk, az pedig a Jelenések könyvében. Napokban volt ez az ige, a Bibliaolvasó kalauzunk szerint napi igénk. Azt olvassuk, hogy a mennyei Jeruzsálemnek magas kőfal van, és ezen a magas kőfalon 12 kapu. Érdemes elgondolkozni rajta. Az elmúlt napokban arról olvastunk a Jelenések könyvében, hogy legyőzte Isten a rosszat. Erre az időszakra, amiről ez az ige szól, már nincs ebben a világban a romboló sátán. Legyőzte a bűnt. És mégis azt olvastuk, hogy a mennyei városnak magas kőfala van. De a kőfalon vannak kapuk, mégpedig 12 kapu. Mit jelent ez a szép szimbólum? A kőfal azt jelenti, hogy van egy határ. Akkor van mindig nagy baj, hogyha nincs különbség azok között, akik bent vannak, és azok között, akik kint vannak. A kőfal meghatározza, hogy mi kik vagyunk. Kik tartoznak hozzánk, és kik azok, akik nem tartoznak hozzánk. Attól, hogy valaki nem tartozik hozzánk, nem rossz ember, csak másként gondolkozik. Mások az értékei, más tekint fontosnak, és más tekint lényegtelennek. A kőfal azt fejezi ki, hogy mi ezek vagyunk. De vannak mások is. Nagyon szükséges, hogy az egyházban is legyenek ilyen határok. És világosan megmondjuk, hogy ki az, aki közénk tartozik, és ki az, aki nem tartozik közénk. Nagyon nagy baj, hogy vannak olyan felekezetek, amelyek nem tartanak be semmiféle határt. És állandóan azt akarják hangsúlyozni, hogy minden előítélet nélkül szeretik a többi embert. De azt is mondja ebben a szép képen a Jelenések könyve, hogy ezen a falon 12 kapu van. A kapu arra való, hogy be lehessen oda menni. Kik tudnak bemenni a mennyei Jeruzsálembe? Azok, akik szeretik Jézus Krisztust. Az ő akarata szerint szeretnének élni. És komolyan veszik mindazt, amit Jézus Krisztus tanít. Ki mehet be a kapni? Az, aki rádöbben, hogy Jézusra van szüksége. Nekünk az a dolgunk, hogy behívjuk az embereket, hogy jöjjenek be, de nem akárhogy, hanem úgy, hogy vágyakoznak Jézus Krisztusra. Olyan szép képet mond a Biblia, felsorolja itt a drága köveket, olyan lesz majd Jeruzsálem, mintha csupa-csupa drága kőből lenne. Az utcái pedig színaranyból. Csodálatos. Mindez a tisztaságnak, a szentségnek a jelképe. Határozottan állítja az ige, hogy nem lesz benne semmi tisztátalan. Nem lesz benne semmi bűn. Olyan szép képeket mond ezzel kapcsolatban a Szentírás. Tudja, hogy nem lesz benne templom. Milyen furcsa. Mennyei Jeruzsálemben nem lesz templom. Miért? Mert a templom Isten jelenlétének a jelképe volt. De ott már erre a jelképre nem lesz szükség, így mondja az igény, hogy velünk lesz egész közel, egész látható módon az Úr és a bárány Jézus Krisztus. Nem jelképesen, nem a templom által lesz ott, hanem valóságosan, kézzelfogható módon, úgyhogy mindenki érzi a jelenlétét. Napra sem lesz benne szükség. Az Úr lesz a világossága. és holdra sem lesz szükség, mert nem lesz éjszaka. Az éjszaka a Bibliában nem csak a sötétségre, hanem a bűnnek, a veszélynek, a félelemnek is a szimbóluma. Nem lesz ott éjszaka. A bárány lesz a világosság. Erről a bárány Jézus Krisztusról tudjuk, Jézus mondta magáról, hogy én vagyok a világ világossága. Ő lesz majd ott a világosságunk, rájuk ragyog. Tisztaság, szentség lesz, egészen közel leszünk az Úr Jézushoz. Így mondja a Biblia, hogy abban az országban semmi tisztátalan nem fog tudni bejutni. Hát akkor mi? Hogyan fogunk oda bejutni, ha semmi tisztátalan nem juthat be? Hiszen érezzük azt, hogy tele vagyunk mindenféle bűnünkkel. Több bűnünk van, mint ahány hajszálunk. Hogyan fogunk akkor bejutni? Egyetlen egyféleképpen, ha Jézus Krisztus megtisztít bennünket. Hogyan történik meg ez? Úgyhogy megvalljuk Istennek a bűnünket. Letesszük a bűneinket, és kérjük, hogy vegye el azokat a bűnöket. Amelyik bűnt megvallottuk Istennek, az többet nem fog bennünket vádolni az élő Isten színe előtt. Minden bűn elszakít Istentől, de amit megvallottunk, az már többet nem szakít el Istentől. Jó tudni, hogy mindenkinek egyszer le kell tenni a bűneit Isten előtt, meg kell vallani azt, bocsánatot kell kérni az élő Istentől. Mindenkinek az életében egyszer meg kell történnie ennek a nagy változásnak. És utána, ha már megtörtént ez a nagy változás, akkor naponta szintén meg kell vallani a bűneinket. Föl kell ismerni, hogy azokat elkövettem, azokkal fájdalmat okoztam Istennek. De egy ilyen alapvető nagy bűnvallásra mindenkinek szüksége van. Akkortól kezdve leszek Istennek a megváltott gyermeke. Világosan mondja a Biblia, ha megvalljuk a bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa a bűneinket, és megtisztítson bennünket minden gonoszságtól. Jézus Krisztus megígérte. Aki hallja az én beszédemet és hisz annak, aki engem elküldött, örök élete van, és nem megy az ítéletre, mert átment a halálból az életbe. Tehát aki vágyakozik Jézus Krisztushoz, aki hallgat az ő beszédére, aki megvallotta a bűneit, az juthat be a mennyei Jeruzsálembe. És ott nem lesz többet szenvedés, nem lesz többet halál, hanem Isten törő le a szemünkről minden könnyet. Itt a Földön nagyon sok fájdalom, nagyon sok bánat ér mindnyájunkat. Ez a földi világ tönkre ment a bűn miatt. Akkor döbbenünk rá igazán, hogy mekkora nagy hatalma van a bűnnek, amikor a Golgotai kereszten nézzük és látjuk, hogy meg kellett halnia Jézus Krisztusnak, hogy elvegye a bűn átkát. Ilyen hatalma van a bűnnek. Meg kellett halnia Jézusnak a bűn miatt. Ha nem halt volna meg, akkor nekünk kellene ugyanúgy elkárkoznunk, ahogy a Jézus meghalt a kereszten. nekünk eltávoznunk kellene. De Isten egy csodálatos nagy kegyelmet adott. Az új életnek és a megtérésnek a lehetőségét. Hogy aki hiszi Jézus Krisztusba, annak örök élete és üdvössége legyen. El van-e készítve a számotokra a hely ebben a mennyei Jeruzsálemben? Ott lesztek-e majd a halálotok után? Jézus Krisztus megígérte, hogy elmegyek és helyet készítek nektek. És ha majd elkészítettem azt a helyet, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. El van-e készítve a hely a számotokra? Jézus elkészítette, de vajon te tudsz-e róla? És a te szíved kész van-e ennek az elfogadására? Nagyon sokan azzal magyarázzák ki magukat, hogy ezt nem tudhatjuk meg. Egyáltalán az ember hogy is lehetne tisztába ezzel a kérdéssel? Nos, ha valaki nincs vele tisztában, akkor még az ő helye nincs meg a mennyben. Ő még nincs kész arra, hogy bejusson az örök életre. Jézus elkészítette, csak ő nem fogadta ezt el. Nekünk már itt a Földön tudnunk kell, hogy helyünk lesz a mennyben. És ez nem valamiféle gőg, nem valamiféle túlzott magabiztosság, pláne nem elbizakodottság, hanem egy bizalom Jézus ígéretében. Megígérte, és ő megtartja. Megígérte, hogy elmegyek, és helyet készítek a számotokra. És meg fogja tartani. És lesz helyünk a mennyben. Azt szerettem volna ebben a mai prédikációban kihangsúlyozni, hogy nagyon fontos az, hogy el tudjuk fogadni azokat, akik mások, mint mi vagyunk. Más a nyelvük, más a bőrük, más a gondolkozásmódjuk, más a hitük. De nem azért fogadjuk el őket, mert a mi számunkra nincs semmiféle érték. Hanem éppen azért fogadjuk el, mert az elfogadás a legjobb alapja annak, hogy hirdessük nekik Krisztust, és beszéljünk nekik a megváltóról és az üdvözítőről. Kell, hogy legyen kőfal, de kell, hogy legyen a kőfalon kapu. És nagyon fontos, hogy akik kívül vannak, azokat befogadjuk. Az anekdóta szerint egyszer megkérdezték a székely, hogy miért van olyan nagy, magas kapuja, és miért kicsi a kerítése. És azt mondta, hogy azért van olyan nagy kapu, hogy aki jó szándékkal jön messziről, az tudja, hogy hol kell bejönni. Mert itt mindig szívesen fogadják. És azért olyan kicsi a kerítés, mert tudom, hogy úgysem a kerítés véd, hanem az Isten. Jó lenne ezt megtanulnunk. Hogy kerítés kell, mert az kijelöli, hogy hol van a határ. Hogy hova lehet bejönni, ha valaki jó szándékkal szeretne belépni. És kapu is kell, amelyik kifejezi, hogy igen, be lehet jönni. Erre a kettőre együtt van mindnyájunknak szüksége. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, mennyei Atyánk, imádkozunk hozzád egy családért, akik 5 éve álltak meg a ravatal mellett. Kérünk, Úrunk, hogy add a Te vigasztaló kegyelmedet az özvegyre, a leányára, a fiára, a unokájára. És kérjük, hogy vigasztald meg őket az örök élet és az üdvösség reményében. Könyörünk hozzád, Urunk, gyülekezetünk betegeiért. Kérjük, hogy te légy a betegeik áldott orvosa. Köszönjük a te nagy jó voltodat, amivel már eddig is feléjük fordultál és megtartottad. Kérünk, hogy jó voltodat, irgalmadat ne vedd meg tőlük. Imádkozunk hozzád, Urunk Istenünk, a lepra világnapja mai ünnepi rendezvényének. Könyörögve kérünk, hogy ebben a következő hétben is te légy mellettünk, te segíts, te vezess, irgalmaddal, kegyelmeddel, tarts meg bennünket. Érezzük, hogy nagyon nagy szükségünk van rád, nélküled semmi volna az életünk. Így könyörgünk hozzád, Urunk. Az építkezésünk nagy ügyéért kérünk szépen, hogy abban is te légy mellettünk. A hitoktatásért, a hétközi bibliaórákért. Az, hogy mindenben hagyd ragyogjon fel a te dicsőséged. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rejád, és adjon néked békességet.